Jó reggelt kívánok mindenkinek, foglaljanak kérem helyet. Ahogy szoktuk, közérdekű bejelentéseim vannak. Mától kezdve, egész pontosan tegnaptól kezdve a volt V2 épületi tanszéki helyiségek nem működnek. Mindenki átköltözött a Q épület első emeletére a B-szárnyban. Az weben megtalálják a pontos térképet, voltak, akik már meglátogattak minket. A kollégák többsége majd oda fog kerülni, ugye, ezen a héten, a laborgyakorlatra, és így megismerik az új helyet. Ezen a héten kezdődik el, körülbelül a fél év közepén vagyunk, ezen a héten kezdődik el ugye az L4-es laborgyakorlat és a T4-es tanulóköri gyakorlat. Aszinkromotor mérés lesz az L4-es laborgyakorlat témája. Itt látni fogják azt a szoros és most már ismert kapcsolatot, ami a transformátor és az indukciós gép között van. Szeretném felhívni a kedves figyelmüket arra, hogy nagy feszültség is jelen van. Vigyázzanak magukra, társaikra, meg a műszerekre. Ehhez kapcsolódik a tanulóköri gyakorlat is abban az értelemben, hogy a kétféle téma közül az egyik érintésvédelem téma lesz a tanulóköri gyakorlaton. Ez egy olyan téma, amelyikről van jegyzet, ugyanakkor előadáson nem szerepel. Elvileg semmi újat nem fog mondani, már az érintésvédelem témakör újat nem mond, elvileg. Gyakorlatilag viszont nagyon fontos kérdéseket érint, ugye életvédelmet, biztonságot, vagyonbiztonságot. Legyenek olyan kedvesek, ha lehet fel is készülni a tanulóköri gyakorlatra ebből a témakörből, és természetesen visszakérdezés majd a vizsgán e témakörből is lesz. A mai alkalommal az aszinkron vagy indukciós gép témakört befejezzük. Egy pár mondattal visszapillantanánk arra, hogy miről is volt szó e témakörben eddig. Ugye láttuk a gép szerkezeti felépítését, működési elvét, a számunkra fontos karakterisztikákat, jelleggörbéket, a helyettesítő vázlatot, sok minden mást. És elkezdtünk egy második témakörrel is foglalkozni, mondjuk a témák felé jutottunk, ez a villamos hajtás, indukciós géphajtás, illetve üzemtan kérdései kérdésköre volt. Ebben a kérdéskörben négy témát érintünk. Az egyik a fordulatszám irányváltás, a másik az indítás. Egy-két témakörről már szó volt, pár mondattal majd összefoglalom. És a maradék két téma a fordulatszám, változtatás és a fékezés lesz. Miről is volt szó akkor eddig? Egy pár témát, pár képet most kivetítek, és utána az új témakörhöz kezdünk. Ezt kivetítem azért, hogy visszaemlékezünk a felosztásra. Ugye vannak egyenálmú gépek, váltakozálmú gépek és különleges gépek. Ami a teljesítményt illeti, vannak nagyon kis gépek, ugye 100 watt alattiak, és a nagyon nagy gépek, a 1 megawatt fölötti, sok 100 megawattos gépek. Közte néhány egyéb felosztás olvasható. A feszültség szerint is szoktuk osztályozni 100 volt alatt. Ez egy hiba, nyilván 1000 volt fölötti gépeket, nem 100 volt fölötti gépeket tekintünk nagy feszültségű gépnek. Ami a fordulatszámot illeti, itt is látszik a felosztás. A nagy fordulatszám az azt jelenti, hogy 3000 fordulat fölötti gépekről beszélünk. Ami a szabályozást illeti, sokféle szabályozás van. Az alapvető három szabályozás, amire szabályozni szoktunk, az a nyomaték, ugye fordulatszám és a helyzet, pozíció. A technológiai szabályozás nagyon sokféle. Lehet függően attól, hogy mit kíván meg a technológia. Szó volt az indításról. Mi volt az indítás problematikája? Kettős. Egyrészt indításkor nagy az áramfelvétel, másrészt kicsiny a nyomaték. Hogyha ez az utóbbi nem probléma, mert el tud indulni a gép, például a kaliszkás gépek esetében, akkor Látható itt egy indítási folyamat. Három ábrát látnak itt, mindegyik esetben a függőleges tengelyen a fordulatszám található, az elsőn bal oldalt a nyomaték, az idő és végül a státor áram, tehát a primer hálózatból felvett áram. Látnak itt alul egy egyenletet, amit önök mechanikából jól ismernek. Ugye a gyorsulás az a gyorsító nyomatékkal, a dinamikus nyomatékkal egyenlő, amelyik adott esetben a villamos nyomaték, ez a kék görbe, és a terhelő nyomaték különbsége, ugye? A terhelő nyomaték fordulatszám jelleggörbe látható itt, a kék pedig ugye a gép villamos nyomaték fordulatszám jelleggörbe mutatja, és a TD-k azok jelentik a gyorsító nyomatékot, hogy milyen gyorsan, milyen nagy a gyorsulás, tehát a fordulatszám változás, az a TD-től függ. Itt ezen a helyen a billenő maximális nyomaték körül maximális a gyorsulás, tehát az idő függvényében itt legmeredekebb a gyorsulás, amikor meg nagyon kicsiny a gyorsító nyomaték, akkor alig gyorsul a gép. Ez látszik a második görbén, a harmadik görbén pedig, amit mondottam, indításkor nagy az áram, és utána csak amikor elérjük a kvázi névleges nyomaték, névleges fordulatszámot és nyomatékot, névleges pontot, akkor esik vissza az áram. Hát ez a fölfutás látható, itt nézzük meg még egyszer. Na. Így. Meg lehet állítani, bármikor is el lehet gondolkodni rajta, hogy hogy játszódik le ez az indítás folyamat. Ez egy egyszerűsített kép természetesen, mert csak a mechanikus tranziens folyamatot veszi figyelembe. Természetesen van villamos tranziens folyamat is. Hogyha a kettő összemérhető időn belül játszódik le, akkor egy kicsit módosul ez a kép. Nézzük a következő ábrát. A nyomaték fordulatszám jelleggörbét ugye egyrészt fizikai megfontolások alapján építettük fel. De volt egy másik megközelítés is, a Clausz formulát kaptuk. A Clausz formula itt látható egy finomított változatban, mert mi csak azt a Clausz formulát írtuk fel, amelyiknél az epsilon értéke zérus. Ez egy kis érték, de ez figyelembe veszi az állórész ellenállást is. Tulajdonképpen a dolog lényege, ami miatt ezt bemutatom, az, hogy ugye a nyomaték maximuma, a billenő nyomaték, így is hívtuk, az a tápfeszültség négyzetével arányos. Mondottuk, hogy ez nem egy kedvező tulajdonsága a gépnek, mert nagyon érzékeny. Hát itt látható, hogy ha a tápfeszültséget változtatjuk, akkor négyzetesen nő minden slip esetében ugye a nyomaték értéke. A másik, amit látunk itt, nem akar eltűnni, majd így elzavarom, mindig megjelenik, nem tudjuk pontosan, hogy miért. A másik pedig, ha ugye a forgórész, csúszógyűrűs a gép, és a forgórész tekercselése, sorba kapcsolunk egy ellenállást, ezt mutatja ez a bizonyos R2-1-es ábra, akkor a billenő nyomatékot és minden nyomatékot a sliptengely irányában eltolhatunk egyre nagyobb és nagyobb slipek felé. Hát ezeket ismerjük, csak hát vissza szerettem volna idézni az önök számára. Olyan esetben, amikor úgy indítunk egy gépet, kaliszkás gépet, ahol nem tudunk sorba kapcsolni a forgórésztekercseléssel ellenállást, és nem nagyon érdekel bennünket az indításnak a nyomaték értéke, mert meg tud indulni a gép, ilyenkor szokás az úgynevezett csillagdelta kapcsolást használni. Először csillagba indítják a gépet, és utána átkapcsolják deltába. Hát kérem szépen, amikor csillagban indul a gép, akkor a K2 kapcsolót kapcsolják be, és a K1-et nyitva tartják. Látják, hogy ha bekapcsoljuk a K2-t, akkor itt egy csillagpont alakul ki. Ilyenkor a fázis feszültség az gyökharmada a 380 voltos vonali feszültségnek. Tudják, ez egy régi ábra, most már 400 volt a névleges feszültség, vonali feszültség, de hát itt még 380 volt szerepel, és ennek ugye a gyökharmada jut csak ide, és ennek a négyzetével arányosan csökken a gép nyomatéka. Itt látszik a slip függvényében a gép M csillag, ugye nyomaték, míg hogyha deltában van a gép, a kapcsolva az M delta, az ugye minden slipnél háromszoros értéket ér el az előbbi magyarázat szerint. Nézzük, csillagba kapcsoljuk, akkor ugye így néznek ki a nyomaték, a terhelő nyomaték, ez a terhelő nyomaték fordulatszám jelleggörbe, ez pedig ugye a villamos nyomaték jelleggörbe. Itt látszik még egy jelleggörbe, ugye az áram, státor áram, hogy változik a slip függvényében, látszik, hogy kriszlipek esetén ugye nagy az érték, de hát delta kapcsolás esetén ez egy viszonylag szerény érték. Míg ha átkapcsolunk csillagba, csillagból, ugye deltába, most már látják, a K2 kapcsoló ki van kapcsoló, a K1-et bekapcsoltuk, és hát ilyenkor ugye megnő háromszoros értékre minden slipnél a villamosnyomaték értéke, változatlan marad a terhelőnyomaték, és ugyanakkor, ahol látszik, az itt látszik, a csillag esetében ugye nagy áramot veszünk fel, de hát ezt a nagy áramot elkerüljük akkor, hogyha az indítás során, miközben megközelítjük a névleges slippet, tehát kis slip értéket, végig csillag kapcsolásban üzemeltetjük a gépet. És most látszik itt egy animált ábra, megindul csillagba, ugye, a felfutás, ez a piros görbe, és itt kapcsolunk át csillagból deltába, egy nagyobb nyomaték alakul ki, de akkor már az áram, a státor áram a maximális értéknek csak egy töredéke. Egyébként, hogy hol kapcsolunk át, ugye melyik slipnél, az be lehet állítani itt az animált ábránál. Nézzük, hogy van-e még valamilyen érdekesebb ábra, amit visszaidézi számunkra azt, amit nincs. Akkor elkezdjük a mai napra rendelt témáinkat, nevezetesen a fordulatszám változtatási lehetőségeket. Ez a géptípus, tehát az indukciós géptípus elég makacs. Nem nagyon. Ez működni szokott. Szeretném a világítást visszahozni, valami oknál fogva nem működik. Látják azért a táblát, kérem? Akkor nem játszom tovább. Talán szünetben majd több idő lesz, és elővarázsolom. Kérem, hogy érjék be ezzel a világítást. No, tehát fordulatszám változtatás. Ez a témánk. N változtatás. Emlékeznek rá, a slip fogalma, a csúszás fogalma úgy volt definiálva, kis S-sel jelöltük, hogy a forgó mágneses mező fordulatszámából levontuk a mechanikai fordulatszámot, és ezt az N1 fordulatszámra, ugye a forgómező fordulatszámra viszonyítottuk, ez egy viszonylagos egység volt. Ez az egyik egyenlet, amire szükségünk van. A másik egyenlet pedig úgy szól, hogy ugye az N1 fordulatszám és a frekvencia, abban esetben a fordulatszámot 1 per szekundumban mérjük, akkor a tápfrekvencia hálózatról vett például frekvencia, és a fordulatszám között ez a kapcsolat volt. Ez elég részletesen ugye tárgyaltuk. Abban az esetben azonban, ha a póluspárok száma az nem egy, tehát egy észak és egy déli pólus van a körbeforgó mágneses mező esetében, hanem 2 vagy 3, vagy és így tovább, akkor ugye a forgómező fordulatszáma lecsökken, ezt is részletesen tárgyaltuk. Ez az a két egyenlet, amire szükségünk van ahhoz, hogy megállapíthassuk azt, milyen lehetőségeink vannak az N mechanikai fordulatszám változtatására. Egyébként ezt a két egyenletet én már fölírtam a múlt óra végén, most csak ismétlem. Hogyha egy-két egyenletből az N1-et behelyettesítjük a slip képletébe, és az N-et, amire kíváncsiak vagyunk, hogy hogy lehet ezt változtatni, kifejezzük, akkor kapjuk az F1 per P-szer 1 mínusz S kifejezést. Ez az, amire eljutottunk már ugye a múlt óra végén is, és ami alapján ítéletet tudunk, vagy választ tudunk adni arra, hogy hogy lehet fordulatszámot változtatni ennél a makacs képnél. Azért mondom így, mert mint látni fogjuk, az egyenáramú gép az nagyon kedvező ebből a szempontból, az hagyja magát, hagyja a fordulatszámát könnyen változtatni. Hát milyen lehetőségeink vannak? Az első, a slipet változtatjuk. Ezzel fogunk először foglalkozni. A másik, a póluspárszámot változtatjuk, és végül a harmadik lehetőség az, hogyha az álló rész tápfrekvenciát változtatjuk, amely ugye nem lehetséges abban az esetben, a hálózatról tápláljuk a gépet, mert a hálózati frekvencia az egy adott fix, annak a békjójából kitörni nem tudunk. Ha csak nem használunk valamilyen eszközt, ugye teljesítmény elektronikai eszközt, abban az esetben erre is mód lesz. Beszéljünk tehát először a slip változtatási lehetőségről. S. Hát kérem szépen, ennek a legegyszerűbb módja az, hogyha csúszógyűrűs gép esetében a forgórész ellenállásával sorba kapcsolunk egy RK külső ellenállást. Erről beszéltünk már, láttuk, hogy mit eredményez, most fölrajzolom, és energetikai szempontból megfontoljuk, hogy milyen konzekvenciája van ennek a módnak. Tulajdonképpen elvileg ez elég egyszerű, csak éppen a rossz hatásfok miatt, mindjárt belátjuk, ezt nem igen alkalmazzák, illetve csak bizonyos esetekben van módunk arra, hogy vagy célszerű ezt alkalmazni. Miről beszélek? Fölrajzolom a fordulatszám nyomaték, vagy a slip nyomaték összefüggést. Ez ugye a nyomaték. Itt van az N mechanikai fordulatszám, legyen ez az N1, ugye a forgó mágneses mező fordulatszáma. És a slipet is rajzoljuk ide. A slip ugye ebben az irányban nő, itt nulla, itt pedig egy az értéke. Most felrajzolok egy olyan jelleggörbét, amelyiknél a csúszógyűrűs gép forgórészteket cserésével nem kapcsolunk sorba külső ellenállást. Ebben az esetben ugye a jelleggörbénk valami ilyen jelleget mutat, és írjuk ide, hogy az RK az egyenlő zérussal. Tegyük fel, hogy a munkapontunk az valahol itt van, ezen a helyen, az azt jelenti, hogy a terhelő nyomaték és a villamos nyomaték egymással megegyező, csak ugye hát a terhelő nyomaték éppen ellenkező irányú, ez most egy statikus, állandósult állapot. A slip értéke, az itt látható, ugye ebben a munkapontban, ez a P munkapontunk. Van egy összefüggésünk, illetve tulajdonképpen két összefüggésünk, amire vissza kell emlékezni. Én most ezt a két összefüggést felírom, és utána folytatom a gondolatmenetet. Hogy nézett ki? A forgórész tekercsvesztesség, a PT2, hogyan függött attól a teljesítménytől, amelyiket az elektromágneses, hát a forgó mágneses mező ugye átvitt az álló részről a forgó részre, ezt hívtuk légrés teljesítmény. Ha ezt megszoroztuk a slippel, megkaptuk azt a vesztességet, tekercsvesztességet, amelyik ugye a tekercsben hővé alakult. A másik összefüggésünk a mechanikai teljesítmény és a légrés teljesítmény között volt, amelyik úgy szólt, hogy 1-1-szer a légrés teljesítmény az egyenlő a mechanikai teljesítménnyel. Ugye az ábránk pedig úgy nézett ki, hogy ez volt a PT2, ez volt a P végrés teljesítmény, ez ugye az SRPL, és a maradék rész, ez az 1 mínusz SRPL, tehát a P mechanikai, 1 mínusz SRPL. Alapösszefüggések. Na most, hogy látszik, mi látszik ebben az ábrában ezekből az összefüggéseikből? A fordulatszám helyett akár ide az omega szögsebességet is felvihetjük, ugye egyszerűen csak két pi szorzó van, ugye a szögsebesség és a fordulatszám között. Miért mondom ezt? Azért, mert a teljesítmény, az mind mechanikai teljesítmény, az az omegászor m, tehát a szögsebesség és a nyomaték értéke. Tehát, ha ez a nyomaték, ez a távolság, és a másik távolság, ugye a függőleges távolság, pedig a szögsebesség, akkor ez a terület, amit most én bevonalkázok, nem más, mint a légrés teljesítmény, PL. Miért? Még egyszer, mert ez a nyomaték, ez meg a szögsebesség. Mégpedig, na, inkább így írom föl, ugye a P légrés teljesítmény az az omega egyszer az M villamos nyomaték volt. Hát ezt írtam föl. Ezt a területet két részre lehet bontani. Az első rész megadja a PT2 teljesítményt, ugye, mert hogyha az omega 1 távolságot felosztom két részre, ez a rész az S-sel egyenlő, ez meg az 1 mínusz S-sel egyenlő, ugye? Ebből következik, tehát az omega 1 távolságot S-sel vagy 1 mínusz S-sel megszorozva, ez a most bevonalkázott, satírozott rész lesz arányos a PT2-vel, ugye a légrés teljesítménynek az S-szeresével, és a maradék terület, amit mondjuk sárgával fog vonalkázni természetesen, a P mechanikai teljesítménnyel egyenlő, mert ez ugye, amikor az omega 1-et megszoroztuk S-sel, akkor megkaptuk a PT2-vel arányos területet, a másik esetben az omega 1-et az 1 mínusz S-sel kellett megszorozni. A nyomaték mindig ugyanaz maradt, ugye? Csak a omega 1-et osztottuk föl két részre. Úgy is mondhatnám, hogy ez az omega, az N1-jel arányos az omega 1, ugye? Az S-sel arányos az az omega, amelyik a forgó rész elmaradási szögsebessége, ezt omega 2-vel jelöltük, és az 1 mínusz S-sel pedig arányos a mechanikai szögsebesség, amit mi omegával jelöltünk. Hát mi látszik ebből? Ebből az látszik, hogy a légrés teljesítménynek egy része, ugye a zölddel bevonalkázott része átalakul hővé, és így a hatásfok hát a 100% alá kerül természetesen. Rajzoljunk most egy másik ábrát, hogy a konzekvenciát levonjuk. A másik ábrában azt fogom tenni, hogy az RK-t zérusról megnöveljük egy bizonyos értékre. Maradjon változatlanul ez az N1, tehát ez az N és az S ebbe az irányba nő. És most egy olyan jelleggörbét rajzolok fel, amelyiknél az RK az nem zérus, ugye? Így írom fel, megnyújtottuk a slip tenge irányában a nyomatékfordulatszám jelleggörbét. Tegyük fel, hogy változatlan az M értéke, ami azt jelenti, hogy változatlan a légrés teljesítmény, ami átmegy, ezt ugye piros, hiszen az omega 1 vagy az N1 az változatlan, és a nyomaték is változatlan. Ez marad változatlanul. Ugye a légrés teljesítménnyel arányos terület, míg a slip megnőtt jócskán, ezt zölddel jelöltük, itt lesz az új egyensúlyi pont, és a zöld terület, amelyik a vesztességgel, a PT2-vel arányos, az megnőtt, és a mechanikai teljesítményünk az jelentősen lecsökkent. Mi következik mindebből? Hogyha ezt egészen eltoljuk, ugye, mármint a munkapontot, az érus fordulat számig, akkor természetesen a nincs mechanikai teljesítmény, a teljes teljesítmény átalakul ugye tekercs vesztességé, és miközben elkezd gyorsulni a gép, egyre nagyobb mértékben ki tudjuk használni a légrés teljesítmény, egy nagyobb arányban át tudjuk alakítani mechanikai teljesítménye. Ezt a fordulatszám változtatási módot két esetben használjuk. Az első eset, és erről beszéltünk részletesen, amikor indítjuk a gépet. Ha egy gépet egy nap egyszer el kell indítani, akkor az a rövid, az a kis teljesítményvesztesség, az a rossz hatásfok, ami ugye akkor áll elő, amikor fölfut a gép, az nem jelentős. A másik eset pedig, hogyha energetikai szempontból nem különösebben fontos az, ami a motor működése kapcsán történik, például egy néhány 10 wattos gép esetében el lehet képzelni azt, hogy nem domináns a hatások. Általában azonban a fordulatszám változtatásra ezt a módszert nem használjuk. Van egy másik lehetőségünk fordulatszám változtatásra, ez pedig az RK mellett, még mindig a slip változtatásról beszélek, az, amikor az U1 tápfeszültséget változtatjuk, és mint tudjuk, ugye a Clausius formulából ez volt az első, az S slip változtatás keretei között, a másik pedig ugye a tápfeszültség változtatás. Tudjuk, hogy a tápfeszültség négyzetével arányosan csökken a nyomaték. Hogyha csak kis mértékben kívánunk fordulatszámot változtatni, azért, mert az illető munkagép által szállított, mondjuk ez egy ventilátor, és az szállított levegő mennyiség négyzetesen arányos a fordulatszámmal, tehát kis fordulatszámmal is viszonylag jelentős szállított mennyiséget tudunk módosítani. Ilyenkor használják ezt szellőzés esetében nyomaték, fordulatszám, N1 mező fordulatszám, fölrajzolok két görbét. Ez az az eset, amikor névleges feszültséget tartunk, tehát az U1 hálózati feszültség az U1 névlegessel egyenlő. A másik eset pedig lecsökkentjük ugye a feszültséget, de előbb rajzoljuk fel egy terhelési jelleggörbét, tehát fordulatszám és terhelő nyomaték jelleggörbét. Ez lesz az NMT terhelő nyomaték, hogy változik a fordulatszám függvényében. És hogyha most mondjuk sárgával felrajzolom azt az esetet, amikor kisebb a tápfeszültség lényegesen, mint a névleges, akkor kapunk egy ilyen jelleggörbét. A munkapont a P1-ről eltolódik a P2-re. Szűk határok között tudjuk változtatni a fordulatszámot annak az árán, hogy a nyomaték is, maximális nyomaték és minden más nyomaték csökken. Van Van egy harmadik lehetőségünk, ezt használják csúszógyűrűs gép esetében, és ezt a harmadikat talán ide kifér még. Úgy hívják, hogy kaszkád kapcsolás. Kaszkád kapcsolás. Itt még mindig slippet változtatunk, hogy a dolog lényegét megragadjuk, azt fogom föltételezni, hogy a gép, az indukciós gép veszteségmentes. Írjuk ezt fel. Egyenlő zérus a gépen belül. Sem vasvesztesség, sem tekercsvesztesség nincsen. Következőt teszik. Tehát a gép csúszógyűrűs, ezt is írjuk fel. És most jön a kapcsolás. Ez a három fázisú, ha három vonallal egy vonalat áthúzok, azzal azt akarom jelképezni, hogy három vezeték van ott. Erről a három fázisú vezetékről tápláljuk, ugye itt szintén három fázis van, a motor álló részét. A motornak van egy forgó része is, csúszógyűrűs, és a csúszógyűrűs forgó részhez ugye mi hozzá tudunk férni a csúszógyűrűkön keresztül, ezt rajzoltam fel, és ez is három fázis, ugye? Még a tengelyt is ide rajzolom. Ez lesz a tengely, ugye? És most azt tesszük, hogy a forgó részben indukálódó háromfázisú feszültséget egyenirányítjuk. Hogy kell ezt csinálni? Arról most nem beszélünk. Különböző stúdiumokban természetesen ezekről beszélnek, diódásan vagy egyéb teljesítmény elektronikai eszközök segítségével. Fölépítünk egy háromfázisú egyenirányítás. Lesz itt, és ezen a helyen már csak két vezeték van, ez váltakozó, ez pedig egyenfeszültség. Az egyenirányítás után egyenfeszültséget kapunk. Ezt követően egy úgynevezett váltóirányítót használunk. Ide írom. Váltóirányító. Amivel azt tesszük, hogy egyenfeszültségből előállítunk háromfázisú váltakozó feszültséget. Hogy miért van erre szükség, mindjárt mondom. Miért? Itt már egyszer van háromfázisú feszültségünk. Most miért játszunk olyat, hogy egyszer egyen irányítjuk, és utána váltó irányítjuk? A magyarázat az, hogy ennek a feszültségnek a frekvencia, tehát a csúszógyűrűs frekvencia, mint tudják, F2 frekvencia, a slip frekvencia. Ha a slip kicsiny, akkor ez egy pár herces feszültség. Tehát ezt nem tudjuk közvetlenül használni, csak akkor, hogyha a váltóirányító ugyanazt a frekvenciájú háromfázisú feszültséget szolgáltatja, mint amivel az álló részt, az indukciós gép vagy aszinkron motor álló részét tápláltuk. A váltóirányító által kiadott feszültség lehet számunkra megfelelő, de lehet, hogy egy transformátorra is szükség van, hogy utána hozzá kapcsoljuk ugyanahhoz a háromfázisú tápvonalhoz a váltóirányított feszültséget. A transformátornak az egyik szabványos jele ez a két kör, az egyik a primer, a másik a szekunder, egyik kör a primer tekercselést, a másik a szekunder tekercselést jelképezi. Erre azért lehet szükség, mert illeszteni kell a váltóirányító kimenő feszültségét a hálózati feszültséghez. Vagy szükségünk van rá, vagy nem. Miről van itt szó? Következőről. Fölveszünk légrés teljesítményt, vesztességmentes, tehát az álló rész teljesítmény, az megegyezik a légrés teljesítménnyel, nincs vesztességünk. És ez a légrés teljesítmény oszlik szét két részre. Az egyik rész ugye a PT2 teljesítmény, amelyik megfelel a slipnek. Ide kiírom, slipszer a PL. Attól függően, hogy milyen slippel akarjuk járatni a gépet, kis slippel, akkor kicsi lesz a légrés teljesítmény hányada, ami itt megjelenik, ha nagy slippel, akkor nagy lesz. És a maradék rész, a számunkra hasznos rész, az a P mechanikai teljesítmény, az 1-S-szer, ugye a légrés teljesítmény. És a dolog lényege most jön, ezt a slipszeres légrés teljesítményt szépen visszatápláljuk a hálózatba. Ez visszamegy a PT2, ugye veszteségmentes minden, nem csak az aszinkrongép, ezek az egyenirányítók, váltóirányítók, stb. Mind úgy tételezzük fel, hogy veszteségmentes, akkor visszatápláljuk a PT2. Ugye veszteségteljesítmény. Ezt hívják kaszkád kapcsolásnak. Korábban, amikor nem voltak teljesítmény elektronikai elemeink, egyenirányítóink, váltóirányítóink, mikroprocesszorok, amelyek segítségével ezt a játékot meg tudtuk csinálni, ezt motorokkal végezték el. Az egyenirányított teljesítménnyel egyenáll motort hajtottak például. Így alakult ki egy másik nevű kaszkád, úgy hívják, hogy Kramer kaszkád. Volt egy pár más megoldás. Manapság nem használjuk ezeket. Sokkal jobb hatásokkal, sokkal jobban szabályozható módon lehet kaszkád kapcsolást kialakítani. És itt elvileg, hogyha hát természetesen vannak veszteségek, de elvileg akármilyen slippet be tudunk állítani, akármilyen fordulatszámmal járatni tudjuk az aszinkron motort, akár még generátorüzemben is. 1970 néhányat írunk, akkor az amerikaiak és az oroszok éppen jóba voltak valamilyen oknál fogva, és kaptak a szovjetek nagy pénzügyi segítséget, hogy felépítsék a kámai autógyárat. Ez egy teherautógyár. Érdekes volt, hogy ezt a teherautógyárat katonai célokra is lehetett használni, de abban az időben ezzel nem törődtek. És akkor a naponta több ezer, talán tízezer, de mindesetre több ezer robbanó motort, amit a gyár előállított, próbapadokon próbálni kellett. Mi terveztük meg annak idején ezt a kaszkádhajtást ilyen formában, és a magyar ipar több száz ilyen próbapadot szállított. A próbapadnak a lényege az volt, hogy hajtani is kellett a robbanó motorokat. Először hajtották villamos géppel, másodszor pedig generátorként, amikor a robbanó motor hajtotta a villamos gépet, vissza kellett táplálni a hálózatba. Ez egy régi megoldás, akkor, amikor még egyenáramú gépekkel, tehát nem a teljesítmény elektronika eszközökkel táplálták vissza a veszteségteljesítményt. A új eszközeink segítségével elég gyakran használják. Ennek ellenére nem a legelegánsabb és nem a legjobban szabályozható megoldás. Miért? Hát csak egyet mondok, mert csúszógyűrűs gépről van szó. Csak csúszógyűrűs gép esetében használható. Ugyanakkor mindenki érzékeli, hogy egy kalickás gép sokkal merevebb, sokkal megbízhatóbb, sem nincs csúszógyűrűje, nincsenek kefék, nincs kivezetés, egyszerűen csak egy ugye kiöntött rudakból álló forgó résszel állunk szembe. Ezeket szeretjük használni, hiszen meghibásodást gyakorlatilag villamos oldalon alig lehet tapasztalni. Meghibásodása van, hát van, az általában a csapágyazásnál szokott bekövetkezni. Térjünk át a második lehetőségre, amelyik ugye a slip után a P pulspárváltás. Erről csak egy pár mondatot kell mondjak. Olyan különleges gép felépítésre van szükség, amelynek a segítségével az mondjuk egypólus párú gépet át lehet kapcsolni kétpólus párú vagy hárompólus párú gépre. Egy pár, itt van helyem, egy pár dolgot azért fölírunk. Tehát P változtatás, pólus pár változtatás. A pólus pár szám változtatással a forgó mező fordulat számát tudjuk ugye befolyásolni lépcsősen. Ezt már én egyszer fölírtam, de nem árt, hogyha ez többször szerepel. Ugye feltételezzük azt, hogy az F1 az 50 Hz-es hálózati frekvencia, és akkor az N1 értéke függően attól, hogy mekkora a pólus párszám, ha 1, vagy ha 2, vagy ha 3, akkor ugye az N1 értéke egy pólus párszám, tehát van egy északi és egy déli pólusunk a forgó mágneses mezőben, 3000 fordulat pro perc. Most pro percben írom fel, és nem szekundumra vonatkoztatva, mert mérnöki szempontból így szoktunk elsősorban gondolkodni. A második esetben 1500 a forgó mágneses mezői, aztán 1000, és így tovább. Ha egy gép adattáblájára nézünk, egy ilyen indukciós gép adattáblájára, és oda van írva, hogy a névleges fordulatszáma 2860, akkor azonnal tudjuk, hogy ez egypólus párszámú gép, ugye? Mert a slip általában a névleges slip egy nagyon kicsi érték. A névleges fordulatszám meg kell, hogy közelítse a forgó mágneses mező fordulatszámát. Ha azt látjuk, hogy 960, ugye a névleges fordulatszám, akkor ez egy hárompólus párú gép. Régen szerszámgépeken gyakran használták a póluspár váltást, ugye lépcsősen tudták a fordulatszámot változtatni, és olyan gépeket alkalmaztak, olyan tekercseléssel, amelyet Dahlander gépeknek hívták, és hívják ma is, ritkán használjuk őket. Van egy másik nevezetesség, világválság volt az 1930-as évek környékén. A magyar ganzjár majdnem csődbe jutott, volt azonban egy kiváló mérnökünk, úgy hívták, hogy Kandó, aki tervezett egy Kandó vontatási rendszert. Ez a vontatási rendszer 20 évig üzemelt, elsősorban ugye Budapest és Bécs között, a villamosított vonalon. Ennek az volt a világszenzációja, hogy 50 Hz-es egyfázisú táplálásról működött, és egyetlen egy nagy aszinkron motort alkalmazott póluspárváltással. Négyféle póluspár számban lehetett átkapcsolni ezt a gépet, háromfázisú gép volt, egy fázisról táplálták, és utána egy fázisváltóval, ez is egy forgógép volt, a világon talán az első vízhűtéses gép, amelyikkel előállított háromfázisú rendszert, és ezt táplálta az egyetlen motort, póluspárváltós motort. A névleges fordulat, nem fordulatszáma, a forgó mágneses mező fordulatszáma mának megfelelő kilométer, ami egy kicsit ugye a névlegesnél kisebb volt a slip miatt, 25 km per óra, 50 km per óra, 75 km és 100 km per óra, a négyféle pólus számnak megfelelő ugye névleges sebességeket jelentette ez. Abban az esetben nem lett volna slip. A slip miatt ez egy kicsit ugye kisebb volt. A harmadik lehetőségünk az a frekvencia változtatás. A frekvencia változtatással szünet után fogunk foglalkozni, és még a fékezésről szünet után beszélünk, aztán áttérünk az új témakörünkre. Most tartunk szünetet. Sajnos az egyeniállítás után egy hullámos feszültséget kapunk, nem egy sima egyen feszültséget, hullámos, ide írom, rendszerint egy szűrőt, ezt kiírom, kell alkalmazni ahhoz, hogy megint egy egyenfeszültséget kapjunk, ugye két vezetéket, de sima egyenfeszültséget. Állandó egyenfeszültséget. Általában nem foglalkoztunk, más stúdiumban, analóg elektronikában foglalkozni fognak a különböző szűrőkkel. A szűrők egyik fajtája passzív szűrő, tehát induktivitást és kapacitást tartalmaz. Itt általában ugye ezt használjuk, mert nagyobb teljesítményekről van szó. A másik elektronikában használt, amikor elektronikus kapcsolás segítségével, például műveleti erősítők segítségével használunk, vagy oldjuk meg a szűrőket, vannak, nagyon sokféle szűrő van. Elegáns nevük is van, Butterworth szűrő, vagy Chebyshev szűrő, és így tovább. Ezekről egy más stúdiumban tetszenek majd hallani. Itt lényeg az, hogy ellenállásból, kondenzátorból, bocsánat, nem ellenállásból, induktivitásból, kondenzátorból összeállítanak egy megfelelő kapcsolást, és itt már sima egyenfeszültséget kapnak. Utána ezt az egyenfeszültséget megint váltóirányítják, ahol az F1 változik, és úgy írom föl, hogy 0 Hz, F1 és egy F1 maximum között folyamatosan tudjuk változtatni, például 0 Hz és 100 Hz között, vagy 100, vagy 400 Hz között, vagy hát amit célul tűzünk ki, akkora lesz a maximális frekvencia, de miközben a frekvenciát változtatjuk, a fázis feszültséget, vagy ha tetszik, a vonali feszültséget, ugye mert három fázisú, ugye váltakozó feszültséget állítunk elő, a feszültséget is változtatni kell, 0, az U1 hálózati feszültséget, U1 maximum között, úgy, majdnem pontos, amit mondok, nem megyünk a részletekbe, egy kicsit tér el csak, úgy kell változtatni, hogy az U1 per F1, a mindenkori távfeszültség és a mindenkori frekvencia aránya állandó legyen. Miért? Mert csak akkor lesz a B maximum, a gép belsejében körbeforgó mágneses mező amplitúdója állandó. B max ilyenkor állandó. Ezt mindjárt be fogom bizonyítani. Egyelőre menjünk tovább. Utána megkapjuk ezt a változó frekvenciájú és változó amplitúdójú feszültséget, és ezzel tápláljuk a kalickás gépet, itt nincs szükségünk a forgó részbe semmi, arra, hogy beiktassunk ellenállást, ez egy kalickás gép. Kalickás gép fordulatszámát ilyen módon tudjuk folyamatosan változtatni. Megfelelő érzékelőket használunk. Egy pár szót ezekről szólok. És utána egy szabályozót helyezünk ide el. Már csak így van helyem. Amelyik az információt az érzékelőktől kapja, és utána, ezt most azért, mert már alatta elhasználtam a helyet, színessel jelölöm be, a váltóirányítót irányítjuk a szabályozóból kiérkező jelekkel. Olyan módon, hogy a mindenkor szükséges frekvenciát és feszültséget állítsa elő a kimenete. A szabályozó lehet analóg szabályozó, lehet digitális szabályozó. Mindenképpen, ha analóg szabályozó, akkor is alkalmazunk valamilyen mikroprocesszort, mert meglehetősen összetett feladatokat kell ellátni. Ezt az rendszert, hogy itt van a fordulatszám, amit változtatni akarunk, ezt a rendszert Magyarországon valamikor a 60-as évek végén kezdtük kifejleszteni. Én akkor a Sztakiban dolgoztam, és az iparban már a 70-es évek elején sorozatban elkezdték gyártani. Nagyon költséges volt. Akkor még nem volt versenyképes minden területen, például az egyenármú hajtással, vagy egyéb megoldásokkal. Ma már részben a teljesítmény elektronikus eszközök ára, megoldásai, részben a szabályozási megoldások olyan kiforrottak és olyan árszinten mozognak, hogy ezt a megoldást rendkívül gyakran alkalmazni lehet, gazdaságos alkalmazni. Az érzékelő az érzékelni szokta, vagy érzékelheti a fordulatszámot, a pozíciót, az áramot, a feszültséget, a nyomatékot, a fluxust, sok mindent. Ha okosak vagyunk, és úgy építjük fel a rendszert, hogy ez az U1 per F1 állandó legyen, akkor a jelleggörbék a következőképpen alakulnak. Ez a fordulatszám, ez a nyomaték. Két jelleggörbét rajzolok fel. F1A és egy kisebb F1B, ahol az F1B az kisebb, ugye, mint az F1A, mondjuk fele akkora, vagy durván. Csak önmagával párhuzamosan eltoljuk a nyomatékfordulatszám jelleggörbét, egyébként semmi nem változik. Hogy a billenő nyomaték és általában egy adott sliphez tartozó nyomaték ne változzék, csak egyszerűen önmagával párhuzamosan toljuk el a nyomaték fordulatszám jelleggörbét, ehhez szükséges az, hogy a légrésben körbeforgó szinuszos eloszlású mágneses mező amplitúdója ne változzék. Ha az nem változik, akkor nincs értelme annak, akkor nincs indok arra, hogy változzon bármelyik slipnél a nyomaték. Ugye ezt a fizikai megfontolásokból tudjuk. Na most miért kell akkor a B maximumhoz, tehát a körbeforgó mágneses mező amplitúdójának állandó értéken való tartásához az U1 per F1-et állandó értéken tartani? Hát ugye tudjuk azt, hogy az indukált feszültség, mondjuk effektív értéke, az a D, rosszul mondom, majd egyenlőre legyen ez pillanatérték. Az indukált U1, primérben indukált feszültség, szabatosabb vagyok, értéket a D psi per DT fluxus adja. Itt most a fluxus, tekercs fluxusba beleértem a körben forgó mágneses mező, vagy csak azt értem bele. Ez a fő fluxus. Psi egyenlő fő fluxus. Ha ezt átírjuk, ugye a D per DT-t, mint emlékeznek rá, komplex számításnál át lehet írni J omega szorzat formájában. Én most nem komplex számokat, abszolút értéket írok fel, és most jutok el oda, amit az előbb elkezdtem felírni. U1i, ez most már az effektív érték, az egyenlő a D per DT helyett ugye omegát írhatok, a psi helyett, először beírom a psit, ugye a főfluxust, és utána tudjuk, hogy a psi az a menetszám, N1, és a vaskeresztmetszet szorozva a B indukcióval, ugye? És hogyha effektív érték, akkor ez is effektív érték, vagy ha ez maximum, akkor ez is maximum. Mondjuk én maximumot írok ide, akkor az U1i is egy maximális érték. Ugye mindegyik szinuszos eloszlás. Ebből már is látjuk, tovább egyenlő, két piszer F1, omega 1-et kellett volna ideírnom, most utólag javítok, ugye, mert az álló rész frekvenciáról van szó, F1, N1, A, V, B, max. Ha az U1i per F1-et állandó értéken tartjuk, akkor látszik ebből két piszer N1-szer A vaskeresztmetszer B max, a B max is állandó lesz, ugye? Ezért a frekvencia növelésével vagy csökkentésével arányosan növelni kell, vagy csökkenteni kell ugye a feszültség maximális értékét, vagy effektív értékét. Most már beláttuk, hogy működik ez a rendszer. Egyetlen egy dolog még itt érdekes, legalább elvileg nézzük meg, hogy oldják meg azt a problémát, hogy miközben a frekvenciát változtatják, az a feszültséget is, feszültség amplitúdot, tehát az effektív értéket is változtatni tudják. Kérem szépen, az egyik mondjuk egyszerű megoldás az lenne, hogy úgy egyenirányítják a hálózati feszültséget, hogy a kijövő egyenfeszültség, és ennek megfelelően a sima egyenfeszültség is, ugye, ha kisebb frekvenciát akarunk, akkor a kimeneten kisebb feszültséget kapjuk. Ezt meg tudjuk csinálni, minden további nélkül. De ez egy költségesebb megoldás. Itt ebben az esetben vezérelt egyenirányítóra lenne szükségünk, majd a teljesítmény elektronika fejezetben beszélünk egyenirányításról, meg váltóirányításról, ezekről az elvekről. Meg tudjuk csinálni, csak gazdasági megfontolások miatt nem ezt tesszük. Ehelyett állandó egyenfeszültsége, ha a távfeszültség állandó, akkor állandó egyenfeszültséget állítunk elő, és az állandó egyenfeszültségből állítunk elő változtatható szinuszos feszültséget. Hogyan? Az elv, az a pulzus szélesség moduláció a következő formában. Ide írom. Pulzus szélesség moduláció. Itt van a szinuszos feszültség pozitív félperiódusra, hát felrajzolom a negatív félperiódust is, körülbelül itt van a vége. Ez lenne az U feszültség, amit szeretnénk előállítani változó amplitúdóval. Akkor azt tesszük, szigorúan csak az elvről van szó, ez az idő, és ez is az idő, hogy van egy állandó egyenfeszültségünk, sima, U egyen. Ennek az értéke itt látható, UE. Akkor, amikor nagy az amplitúdok, tehát a feszültség amplitúdok maximuma környék, vagy a feszültség érték amplitúdója környékén vagyunk, akkor egy olyan impulzust választunk, amelyiknek a területe nagy. Amikor pedig a zérus átmenet környékén vagyunk, akkor egy olyan impulzust választunk, pozitív impulzust, amelyiknek a területe nagyon kicsi. Amikor közbenső állapotban vagyunk, akkor pedig egy közbenső területű impulzust kapunk, választunk. A amplitúdó után, ugye tovább menve az időben, ugyanezt ismételjük, amikor pedig a negatív félperiódusban vagyunk, akkor hát egyetlen egy impulzust rajzolok fel. Akkor egy negatív impulzust állítunk elő. Ezt hívják pulzus szélesség modulációnak. Nagyon sokféle megoldás van. Több tucat változat van, hogy hol kapcsolják be, hol kapcsolják ki. Az impulzusok száma függően a megoldástól esetleg több száz, egy fél perióduson belül. Tehát több száz kapcsolás van. Nem esetleg, az a gyakori, hogy egy perióduson belül egy hálózati periódus, nem hálózati, egy előállítandó perióduson belül, ugye ez a periódus idő, T, az előállított pulzusok száma százas nagyságrendű. Azt kell kiszámítani, azt kell meghatározni, hogy hol kapcsolják be, hol kapcsolják ki, milyen legyen az impulzus szélesség, és hol helyezkedjék el. Egyébként nem így szoktuk nevezni ezt az eljárást, hanem PWM-nek hívják. Ugye az angol kifejezés után Pulse Width Modulation. Szóból hatalmas irodalma van. Sok érdekesség van ebben, a dologban elvi érdekesség is, hát ennek megfelelően sokféle dolgot találtak ki. Áttérek a fékezésre. Ez az a három módszer, ugye, ami a fordulatszám változtatásnál általában használt. Mint említettem, a legmesterkéltebb és a legjobb eredményt adó, természetesen a legköltségesebb is, a frekvencia változtatás. Fékezés. Ez az utolsó témakörünk, amelyik még az indukciós gép témakörén belül tárgyalandó. Fékezni lehet természetesen mechanikus módon is, próni fékkel, vagy legkülönbözőbb mechanikus fékkel, azonban az esetek többségében a villamosgépeket nem mechanikusan, hanem villamosan fékezik. Háromféle fékezési módot szokás alkalmazni. Az első úgy hívjuk, hogy generátoros fékezés. A másodikat úgy hívják, hogy ellenáramú. És a harmadikat pedig úgy hívjuk, hogy dinamikus. A generátoros fékezést tulajdonképpen már tárgyaltuk. Egyes generátorosról beszélek. Tessék visszaemlékezni. A nyomaték fordulatszám jelleggörbénk, vagy slip jelleggörbénk úgy alakul, hogy az N1 forgómágneses mezőre szimmetrikus nyomaték fordulatszám jelleggörbe az első térnegyedben ugye jellegzetesen így alakul, és a második térnegyedben szimmetrikusan az N1 fordulatszámra, vagy az zero slipre szimmetrikusan játszódik le. Mind a két esetben a fordulatszám pozitív. Pozitív fordulatszám alatt talán ebbe a negyedbe rajzolom be. Az óramutató járásával ellenkező irányú fordulatszámot értjük, és ebben a térnegyedben mi motoros üzemben vagyunk, hiszen a nyomaték, villamos nyomaték hajtja a gépet ugye pozitív forgás irányában. A második térnegyedben azonban a nyomaték iránya megváltozik, azért mert az áramirány is megváltozik, ugye negatív lesz, míg a fordulatszám irány változatlan, ugye pozitív, a villamos nyomaték negatív lesz. Ilyenkor ugye fékezni kívánja a forgást, vagy másképpen azért is hívjuk generátorosnak, mert ha egy hajtógép, például egy robbanógép, vagy egy vízgép, vagy bármilyen más gép ugye hajtja a pozitív forgás irányba a gépet, tehát van egy hajtónyomatékunk, M hajtó, nyomaték, akkor a hajtónyomaték és az M villamos nyomaték egymással egyensúlyt tud tartani valamilyen munkapontba, és akkor egy generátoros üzemet tudunk előállítani, villamos teljesítményt állítunk elő a mechanikai teljesítményből. Ha pedig motorról van szó, akkor hát fékezni tudjuk ugye a gépforgást. Olyan módon, most visszatérek a frekvenciaváltós esetre, hogy változtatjuk, valamilyen fordulatszámon jár a gép, és egyszerűen lecsökkentjük a frekvenciáját, a tápfrekvenciáját a gépnek, ezzel azt érjük el, hogy eltoljuk lefele ugye a fordulatszám tengelyen a nyomaték fordulatszám jelleggörbét, és generátoros üzembe visszük át a gépet. Ez egy kedvező fékezési módszer. Miért? Mert a fékenergiát, a fékezési energiát, vagy a kinetikus energiát, amelyet mondjuk egy jármű képvisel, villamos energiává tudjuk alakítani, és vissza tudjuk táplálni a hálózatban. A második módszer, kettes, az ellenáramú fékezés, ugye, az szintén ábrába mutatom meg. Nyomaték, fordulatszám, legyen ez az N1 forgómágneses mezőfordulatszáma, természetes jelleggörbe. Itt van a forgó rész, vagy a motor, a jelképező. Ez a pozitív forgásirány. És képzeljük fel, hogy ez egy daru, vagy egy emelő. Itt van a G-súly. Az első térnegyedben ugye a villamos nyomaték az hajtotta. Mondjuk, tegyük fel, hogy a súlyerő miatt föllépő nyomaték az ekkora volt. Ez a terhelő nyomaték és a villamos nyomaték is. Itt üzemelt a gép. És utána fékezni szeretnénk, nem emelni szeretnénk, hanem süllyeszteni szeretnénk, ez a helyes kifejezés. Tehát egy olyan állapotot szeretnénk előállítani, amikor a fordulatszám negatív lesz, de ezt inkább zölddel jelölöm, mert ez most ugye a tényleges fordulatszám, egy se tényleges fordulatszám pozitív, ez pedig negatív. A nyomaték az változatlan lesz, pozitív, ugye? Ebben a térnegyedben vagyunk, és ezt úgy állítjuk elő, mondjuk pirossal rajzolom fel, hogy csúszógyűrűs gépre gondolva, rosszul indulok ki, kicsit meredekebben kellene rajzolnom. Tehát bekapcsolunk a forgó résszel sorba egy ellenállást, és egy munkapontot létesítünk valahol itt, ahol a nyomaték még mindig pozitív, a fordulatszám már negatív, és ugye a mind a két esetben az MG, a súly ból származó nyomaték az negatív volt, itt is negatív, MG, de egyensúlyi állapot tud létrejönni, mert a villamos nyomaték még pozitív lesz. Ezt hívják ellenáramú féküzemnek, tehát azt a féküzemet, amikor csúszógyűrűs gépnél a negyedik térnegyedben hozunk létre egy munkapontot. Energetikai szempontból éppen ellenkező megállapítást lehet tenni ahhoz képest, mint amit tettünk a generátoros üzemben. Itt sajnos mind a hálózatból teljesítményt veszünk fel, mind ugye a hajtónyomaték, vagy a súlynyomaték és a fordulatszám mechanikai teljesítményt szolgáltat, és mind a kettő a gépben elveszik veszteség teljesítményképpen. Majd egy animált ábrát erre vonatkozóan be fogok mutatni önöknek, lehet, hogy nem a mai órán, a következő óra elején ezt meg fogom tudni mutatni. A harmadik és egyben utolsó fékezési mód az úgynevezett dinamikus fékezés, amelyet szintén ideírjuk, hogy csúszógyűrűs gépeknél használjuk ezt is, csúszógyűrűs és ezt is. Csúszógyűrűs gépek esetében itt azt teszik, hogy lekapcsolják a gép állórész tekercselését a hálózatról, és egyenfeszültséggel táplálják meg a három tekercs közül kettőt. Például úgy, képzeljék el, hogy a gép csillagba volt kötve, állórésze, mint említettem, lekapcsoljuk a hálózatról, és helyette plusz-mínusz egyenfeszültséget kapcsolunk a két alsó fázisra, aminek eredményeképpen egy IE állandó egyenáram fog folyni, és ennek az állandó egyenáramnak az eredményeképpen egy térben álló mágneses mező létesül, ami miatt a nyomaték fordulatszám jelleggörbe úgy alakul, ez lesz a fordulatszám, ez lesz a villamos nyomaték, mindig az forgás irányjal szembe mutató nyomaték alakul ki, ami fékezni akarja a forgást, valami ilyen módon, például a második térnegyedben. Ugye a fordulatszám pozitív, a nyomaték pedig negatív, fékezni akarja. A lényeges megjegyzés az, és azért írtam föl, hogy csúszógyűrűs gépnél lehet csak alkalmazni, hogy itt a léptéket nem mutattam meg, nem mutattam azt, hogy hol van az N1 fordulatszám. Az N1 fordulatszám valahol nagyon messze van, mert ha nem kapcsolunk be a forgórész tekercseléssel sorba ellenállást, akkor nem kapunk lényeges nyomatékot a zérus fordulatszámnál lényegesen nagyobb fordulatszámoknál, tehát mondjuk már 20-30-40-50%-os fordulatszámnál, a forgó mezőhöz képest mondom ezt. És ezért ezt mindig olyan esetben alkalmazzák, amikor a csúszógyűrűs gép forgórésztekercselésével sorba kapcsolnak egy jelentősen nagy ellenállást, és valahol itt alakítják ki ugye a P munkapontot. Ezt hívják dinamikus fékezésnek. Ezzel kérem szépen az indukciós gép üzemének, hajtás részének a tárgyalását befejeztük, és áttérhetünk a következő géptípus tárgyalására. Alkalmazásokról majd külön beszélünk. Ez a géptípus az egyenáramú géptípus. A tanulóköri gyakorlaton már az egyenáramú gépekről lesz szó. Ezen a héten is, a következő héten is. Tehát egyenáramú gépcsalád. Gépek. Szándékosan használom a gépek kifejezést, mert ahogy az indukciós gépek esetében is, ezek is használhatók motorként is, generátorként is. Először az elvről egy néhány bevezető gondolatot, utána beszélünk majd a szerkezetről, majd ezt követően a működési elvről. A bevezető gondolat egy olyan elrendezést tart szem előtt, amelyik elrendezést egy homogén mágneses térbe helyezünk, ideírom, hogy homogén. Ezek a B erővonalak, indukció erővonalak. Ugye a homogén teren azt értettük, hogy a tér minden pontjában az indukció értéke ugyanaz. És ide elhelyezünk egy keretet, amelyik keretnek két kivezetése van, A és B, és egy két keret, két kivezetés között majd egy feszültség jelentkezik. Ezt én indukált feszültségnek fogom hívni, kisbetűvel jelölöm, mert látni fogjuk, hogy időben változó feszültség lesz, és úgy gondolkodunk, hogy egy tengely körül, ez lesz a T-tengely, ezt a keretet omega szögsebességgel forgatjuk. Ha elmetszem ezt a keretet ezen a síkon, akkor alul a következő ábrát rajzolhatom. A tengely a tábla síkjára merőlegesen megy, és a keretnek a két vezetője, jobboldali és baloldali vezetője közül az jobboldali itt látható, a baloldali pedig itt látható. Ugye ez a keretvezetője, mondjuk kör alakú, és ugye ez körbeforog omega szögsebességgel, úgy, hogy a viszintes egyeneshez képest most éppen omega t szöggel fordult el a keret. Változatlanul ugye a homogén mágneses tér erővonalait ide kell képzelnünk. Hát mit látunk? Azt látjuk, hogy amikor a T egyenlő nulla, tehát éppen a viszintes egyenessel esik egybe a keret síkja, akkor egyetlen egy erővonal sem döfi át a keretre kifeszített felületet. Ha pedig 90 fokkal elfordult a keret, akkor maximális lesz az az erővonal szám, amelyik átdöfi a keretet, és ebből már következik, ugye, hogy az erővonal szám, amelyik áthalad a kereten, arányos lesz a sárgával bejelölt távolsággal. Ha ez zérus, akkor egyetlen erővonal sem döfi át, ugye. Ez volt a kiindulási állapotunk a keretet, ha pedig 90 fokos, akkor maximális. Másképpen mondva, a fluxus időbeli változásra, amelyik a kerettel kapcsolódik, az színusz omega t szerint változik, ahol az omega t ugye a berajzolt szög, ha t nulla, akkor zérus a fluxus kapcsolódás, és amikor maximális, tehát a színusz éppen egyel egyenlő, akkor maximális lesz a fluxus kapcsolódás. Ebből már azonnal következik, tudjuk, hogy ilyen esetben az indukált feszültség új, ami az AB kapcsok között jelentkezik, az a d fi per dt nyugalmi indukció törvényéből kiadódó összefüggés szerint számítható, tehát ez egyenlő lesz ugye az omegászor, a fi maximumszor, koszinusz omega t-vel. Rajzoljuk fel ezt a feszültség időfüggvényt. Mit kapunk? Omega t, vagy ha tetszik, a t idő. Egy koszinusz görbét kell felrajzoljak. És utána ugye periódikusan ismétlődik. Ez lesz az U indukált feszültség, az AB kapcsok között mérhető, egy kicsit magasabbra rajzolom ezt, hogy ugyanakkora lesz az amplitúdó. Vagyis egy váltakozó feszültséget kapunk, holott mi egyen áramú gépről akarunk beszélni. Hogy lesz ebből a váltakozó feszültségből egyen feszültség? Egyenáramú gép esetében mechanikusan egyenirányítjuk ezt az indukált feszültséget. Milyen módon? A következő módon. Erre a tengelyre, ugye itt a tengely a tábla síkjára merőlegesen haladt, itt pedig a tábla síkjába esett, erre a tengelyre ráékelünk két szegmenset. Talán alá fogom rajzolni, így jobban lehet érzékelni. Itt van a tengely megint, a tábla síkjára merőlegesen. Ráékelünk két félkört vezetőanyagból, mondjuk részből. Ez a két félkör egymástól szigetelt, a tengelytől is szigetelt, és ugyanakkor villamosan vezető henger vagy szegmens, amelyekhez fölül is, alul is egy-egy álló kefe szorul, és mindegyik kefét ugye villamosan még csatlakoztatunk valahova, mindegyik keféhez egy-egy kivezetést rajzolok, A kivezetések közül jelöljük kisával a fölsőt és kisbével az alsót. Tehát még egyszer, ez egy részszegmens, aminek van egy vastagsága, és a tengellyel együtt, omega szögsebességgel együtt forog, tengellyel forog együtt. Milyen feszültséget fogunk az AB, tehát a kefék között, az AB kapcsok között kapni, az UAB. Abban az esetben, hogyha a felső szegmenshez a nagy A kivezetést, tehát a keretnek a nagy A kivezetését csatlakoztatjuk, az alsó szegmenshez pedig a nagy B. A keret nagy B kivezetését csatlakoztatjuk. Amikor a pozitív félperiódusban vagyunk, ez az a mondjuk egyes időszak, mind a két esetben ugye a pozitív, az UI feszültség pozitív félperiódusában vagyunk, a kettes időszak pedig legyen az, amikor az UI feszültség negatív félperiódusában vagyunk. Az egyes időszakban egy, a nagy A kivezetés a kis A kapocshoz csatlakozik, nagy A a kis A-hoz, a nagy B a kis B-hez. Kicsit szebben fogom az át föl kis A betűt írni. Míg a kettes időszakban, ugye 90 fokkal elfordul, megcserélődik, a nagy A nem a kis A kivezetéssel, a nagy A keret kivezetés, hanem a kis B-vel fog csatlakozni. Tehát a nagy A az a kis B-hez, míg a nagy B a kis A-hoz csatlakozik. Komutál. Fölcseréljük az álló kapcsokat a forgó kapcsokkal. Ilyen módon érjük el azt, hogy amikor pozitív félperiódusban vagyunk, és az A a kis A-val, a kis B-vel kapcsolódik, akkor a kis UAB az meg fog egyezni a nagy UAB-vel, vagy az UI-vel. Ez a nagy AB, UAB, ami megegyezik az UI-vel, ugye? És ugyanez a helyzet a pozitív félperiódus maradék részében, a következő pozitív félperiódusban, míg a másik esetben, amikor negatív félperiódusban vagyunk, akkor a nagy UAB az a mínusz, másképp mondom, az UAB, ugye ez lesz az U kis A B, az a mínusz nagy UAB-vel lesz egyenlő, U kis AB egyenlő mínusz U nagy AB, vagyis mínusz UI-vel lesz egyenlő kapcsok cseréje miatt. Következésképpen akár az UI feszültség pozitív, akár negatív félperiódusában vagyunk, a álló kapcsok között mindig pozitív feszültség jelentkezik. Na most, hogyha nem egy keretünk van, hanem sok keretünk van, és mindegyik esetben valami hasonló elv szerint egyenirányítunk, mechanikusan egyenirányítunk, akkor kaphatunk egy kis lüktetésű egyenfeszültséget. Hogy hogy lehet ezt megvalósítani, azt mindjárt látni fogjuk, vagy pontosabban mondva feltehetően a következő órán látni fogjuk. De most hozzáteszem, elvileg elérhető az is, elvileg, hogy sima egyenfeszültséget kapjunk, ne lüktessen egyáltalán a mechanikusan egyenirányított feszültség. Ezt is meg fogom mutatni, hogy hogy lehet ezt elérni. Ezt a mechanikus egyenirányítást, vagy kommutálást egy kommutátorok segítség, kommutátor segítségével, nem kettő, hanem sok kommutátor szegmens segítségével érik el. Az egyenáramú gép szerkezetét fogom először megmutatni, ezen az órán már erre nem kerül sor, utána a működésről beszélünk. Mind a két esetben egy meglehetősen összetett ábrát kellene felrajzolnom a táblára. Általában minden ábrát felrajzolok a táblára. Ezt a két ábrát nem fogom felrajzolni. Azért, mert összetett, túl sok időt venne igénybe, és szükségtelen, mert az az üzenet, amit tartalmaz, az azonnal látható a rajzról, egyébként pedig a jegyzetben megtalálják. Lesz egy pár olyan ábránk is, amelyik élőben mutatja be, robbantott képpel az egyenáramú gép szerkezetét. Az egyenáramú gép szerkezete sajnos összetettebb, komplikáltabb, mint egy aszinkron gép. Miért? Elsősorban azért, mert kommutátort alkalmaz, és a kommutátorhoz ugye kefék csatlakoznak, de nem csak ezért, azért, mert a pólus kivitel, az álló rész kivitel is egy összetettebb szerkezetet igényel. Ezek az okok azok, amelyek miatt az egyenáramú gépek egyrészt költségesebbek, nagyobb helyet foglalnak el, ugyanakkor a teljesítményre súlyosabbak, és ráadásul karbantartást is igényelnek a kefék miatt. Ebben a tekintetben körülbelül egyforma a helyzet, ugyanaz a helyzet, mint a csúszógyűrűs gépek esetében, mert csúszógyűrűs gépek esetében is ugye keféket alkalmazunk. Egy kicsit a gond azért itt nagyobb a kefék miatt, mert a csúszógyűrűs gépek esetében, névleges üzem esetében a csúszógyűrűkön a keféken nem halad át áram. Rövidre zárják úgy, hogy ne folyjék ott áram, míg kommutátor esetében áramot kell vezetni. Kérem, itt folytatjuk a következő órán. Köszönöm szépen. Viszlátásra.